Kedves hallgatóink, a nemzetünket és hazánkat tragikusan sújtó trianoni békediktátum máig érezteti hatásait Zemplén vármegye sorsára is. A vármegye területének háromnegyed részét népességének kétharmadát veszítette el, székhelye Sátoraljóújhely ugyancsak áldozata lett az ország csonkításnak. Demján Szabolcs, a Tokaji Múzeum történésze levéltári és statisztikai források felhasználásával tartott előadást Sátoraljóújhelyen, melyben arra világított rá, hogy miképpen változtak meg a vármegyek közigazgatási, népességi és gazdasági viszonyai az 1920-as években. A riporter Jászter Beáta.
1920-ban egy békediktátum alapján szétdarabolták Magyarországot. Azt szoktuk mondani mi itt, Zemplén vármegyében élők, hogy ugyanaz történt meg Zemplén vármegyével arányaiban kicsiben, mint ami az országgal megtörtént. Nagyon nagy veszteség érte ezt a vármegyét.
Pontosan így történt. A nemzetünket és hazánkat szétszakító trianoni diktátum rendkívül negatívan befolyásolta a Zemplén vármegye sorsát is. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy területének mintegy háromnegyed része került az újonnan alakult Csehszlovák állam fennhatósága alá, és annak megyeszékhelyét, Sátoraljóújhelyt is megcsonkították, ugyanis annak keleti része, mint egy 2900 katasztrális holdra tehető terjedelemben lett elszakítva, illetve Csehszlovákiához csatolva.
Beszéljünk erről a vármegyéről, ez egy hosszú, vékony vármegye egészen föl a lengyel határig, és hát nagyon pici részét hagyták meg magyarországi vármegyének, az összes többi Csehszlovákiához került, de milyen volt 20 előtt ez a vármegye?
Valóban, ahogy ön is említette, a vármegye észak-déli kiterjedése az rendkívül nagy volt, ugyanis déli Nyúlványától, Borsod vármegyétől lényegében északi irányba egészen a lengyel határig terjedt, és hát sajnos ugye ennek északi része volt az, amelyet egy az egyben elszakítottak az első világháború után a győztes nagyhatalmak. Elsősorban a mezőgazdaság szolgált a megélhetés alapjául, azon kívül pedig az ipar kiépüléséről beszélhetünk, azonban a nehéz ipar ágazatai egyáltalán nem voltak megtalálhatóak Trianon előestéjén, úgy, ahogy napjainkban sem. Ez a nyilvánvaló tény a nyersanyag hiánnyal magyarázható, tehát főképpen a mezőgazdaságra alapozódó könnyűipar ágazatai voltak jelen a vármegyében. Példaként említeném itt a fafeldolgozást, a len és kendertermesztésre alapozódó fonó és szövőipart, vagy éppenséggel ugye az állattenyésztést, mint mezőgazdasági ágazatot.
Azon gondolkozom, hogy milyen szerencsések vagyunk mi itt Sátoraljóújhelyen, hogy a városunknak egy részét vágták el, és nem mondjuk az egész várost, vagy nem azt tekintették mérvadónak, hogy akkor egész Zemplén vármegyét elvegyék. Miért éppen a Ronyva?
Igen, azt gondolnánk első hallásról, hogy ugye a Ronyva az csupán egy pici patak, épp ezért nincsen túl nagy jelentősége. Mégis, hogyha ránézünk a térképre, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen ezzel a patakkal fut a megállapított trianoni határvonal, ami nem a Ronyva miatt történt így, hanem azért, mert a Kassa városát Csap településsel, illetve Sátoraljóújhellyel és Csappal összekötő vasútvonalat szerette volna mindenképpen megszerezni a cseh delegáció a trianoni konferencián, ami végül is ugye sikerült is. Ennek olyan szempontból volt nagy jelentősége, hogy biztosítsák a két országrészt, tehát Csehszlovákián belül Szlovákia, valamint a Kárpátalja vasúti összeköttetését.
Az igaz, hogy még ennél is vérmesebb reményei voltak az ország szétdarabolóinak, tehát hogy nemhogy Sátoraljóújhely, de hogy egészen mondjuk Szerencsig, vagy talán még a Tisza vonaláig is húzódott volna ez a remény, hogy megkaparinthatják ezt az országrészt?
Valóban ugye az eredeti elképzelés szerint nem csupán Sátoraljóújhelyt szerették volna megszerezni a csehek Trianont megelőzően, hanem körülbelül a Vác-Miskolc-Sáros-patak vonalig szerették volna bekebelezni Észak-Magyarország területét. Hát mondhatjuk azt, hogy ez nem sikerült nekik, de hát ettől függetlenül természetesen hazánk óriási veszteségeket szenvedett. Több mint 1 millió magyar anyanyelvű nemzettársunk került csehszlovák fennhatóság alá, és nyilván gazdasági vonatkozásban is nagyon súlyos károkat szenvedett el hazánk.
Csonka, Magyarország közepén élő nemzettársaink nem biztos, hogy érezték, vagy pontosan a tudatában vannak annak, hogy mi történt az országgal, de mi itt, vagy a mi őseink, akik itt éltek, itt északkeleten, vagy akár északnyugaton, vagy akár körbe a új határ mentén, ők pontosan érezték, hogy miről van szó, lélektanilag mit jelentett az akkori embereknek ez a nagyon nagy veszteség.
Hát a Zemplén vármegyén kívül még 24 vármegyét csonkítottak meg, tehát nem volt teljesen egyedülálló ez az eset. Azon kívül pedig nagyon olyan sok vármegye volt, amelyet ugye teljes egészében elcsatoltak hazánktól, de ahogy említette, természetesen a zemplénieket nagyon érzékenyen érintette ez a veszteség. Ugye családok ezreit szakítottak el egymástól, úgyhogy lélektanilag nyilván ez egy óriási próbatételt jelentett, és bár biztos vagyok benne, hogy természetesen a trianoni traumát nagyon nehezen dolgozták fel, mondjuk az ország más területein, mondjuk Budapesten, vagy éppen Kecskeméten, vagy más településen élők, amely településeket ugye nem érte ilyen közvetlen veszteség, de nyilván sátoraljaújhelyiek, illetve a zempléniek még erőteljesebben szembesültek ezzel a megrázó ténnyel.
Mi történt azokkal a zempléniekkel, akik a határ másik oldalán rekedtek?
Hát sajnos azt kell mondanunk, hogy egyértelműen a kiépülő csehszlovák politikai elnyomás áldozataivá váltak, és itt a teljesség igénye nélkül csak azt emelném ki, hogy a csehszlovák állam fennállásának évtizedei alatt megakadályozta azt, hogy határon túlrekedt magyar testvéreink megtartsák nemzeti ünnepeiket, valamint használják nemzeti színeiket. A legtöbb magyar felsőoktatási intézményt bezárták, azon kívül pedig a 20-as évek elején életbe léptettek egy földreformot, amelynek keretében a magyar földbirtokosok földjét kobozták el, és akkor itt még nem menjünk bele abba, hogy a II. Világháború után pedig érvénybe léptek a benesi dekrétumok, amely jól tudjuk, hogy mint 100 000-es nagyságrendben eredményezte magyar nemzettársaink kitelepítését Csehszlovákiából.
Éppen hogy véget ért az első világháború, ami éppen elég pusztítást végzett, és egyből jött a trianoni diktátum. Zemplén vármegyében mit jelentett ez gazdaságilag?
Gazdaságilag természetesen nagyon súlyos veszteségeket szenvedett a vármegye. Elég, hogyha csak arra gondolok, hogy az északi területeken fekvő erdőterületeket lényegében egy az egyben elcsatolták, ami főképpen a fafeldolgozó ágazatokat hozta nagyon hátrányos helyzetbe. Azon kívül pedig a trianoni határvonal a faúsztatás lehetőségét is megszüntette, több folyónkat ketté vágta. Itt példaként emelném ki a Tisza folyót, amelyen hagyományosan a máromarosi sót, azon kívül az Észak-Erdélyben, valamint Kárpátalján kitermelt épületfát szállították, és nyilván a trianoni határvonal gyakorlatilag ezt a tiszai kereskedelmet is egy az egyben lefejezte.
Ne felejtsük el a tokaji borvidéket, amely egy kiváló borvidéke volt Nagy Magyarországnak, és itt ment a borút egészen Lengyelországig. Gondolom, hogy ennek is leáldozott ebben az időszakban.
Sajnos ez pontosan így történt. A trianoni határmegvonás eredményeképpen két magyar falut, Szőlőskét és Kistoronyát elveszítette ő a tokaji hegyaljai borvidék, és természetesen ugye mint beszéltünk arról, hogy a vármegye székhely egy részét is elszakították, amely ugyancsak része hagyományosan a tokaji hegyaljai borvidéknek, és hát természetesen ezeknek a településeknek, illetve település résznek az elvesztése nagyon fájó pontot jelentett minden magyar számára, viszont a tokaji hegyaljai borvidék válságos helyzete mégsem ezzel a ténnyel volt magyarázható, hanem főképpen azzal, amit ön is említett, hogy a trianoni határvonal hagyományos felvevő piacaitól, tehát Oroszországtól, Lengyelországtól, vagy éppenséggel Németországtól szakított el a tokaji bort, a magas csehszlovák vámhatárok lehetetlenné tették a borkereskedelem folytatását, ami rendkívül hátrányosan érintette a hegyaljai bortermelőket, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy nyilvánvalóan az első világháború után előállt általános nyomor, elszegényedés további súlyosbító tényezőket jelentett.
Sátoraljaújhely, Csonka Sátoraljaújhely lett, hiszen a városnak is tulajdonképpen az ipar területét, az ipari parkját vették el. Itt nagyon-nagyon fájó azóta is az embereknek, és ezt emlegetik, hogy a gyártelep. és a vízművek is oda lett.
Bizony, a vízművek is oda lettek idéglenes jelleggel, ugyanis 1923-ban ugye egy határbejáró bizottság tevékenység eredményeképpen Sátoraljaújhelynek sikerült visszakapnia legalább a vízmű telepet, amely a város vízellátásért felelt, tehát végre ebben az évben megszűnt az az áldatlan állapot, hogy a víz ellátása az tulajdonképpen ugye Csehszlovákia területéről folyt. Tehát a vízműtelep is még egy kisebb terület, amelyet a Ronyva-patak, illetve a Csörgő felé vezető közút határól, ezek visszakerültek Sátoraljaújhelyhez, de a határbejáró bizottság működése nyomán semmi más számottevő eredmény nem történt, és szó esett arról, hogy természetesen komoly ipari üzemek is a Csehszlovákiához kerültek, példaként említeném a Sátoraljaújhelyi vasúti járműjavító műhelyt, amelynek elvesztése azért is jelentett érzékeny veszteséget, ugyanis mintegy 400-450 munkást foglalkoztatott. És azon kívül még téglagyár is működött a településen, amely szintén oda lett.
Kórházaink is oda lettek, Zemplén vármegye kórházai is, amelyet ugyanúgy, mint az Újhelyit, a zempléni emberek közadakozásából építettek föl.
Valóban ez így történt. Még Trianon előtt összesen 7 kórház működött a vármegye területén, úgy az 1920-as években ezek száma 5-re csökkent, a kórházi ágyak száma viszont még drasztikusabb visszaesést mutatott, és el kell mondanunk ezen létesítményekkel kapcsolatban, hogy ezeket elsősorban a magyar állam, főleg a magyar anyanyelvű lakosság hozzájárulásából, adományaiból építette, így nyilván Trianon után ezek használata sajnos már nem vált lehetővé nagyon sok honfitársunknak.
Hogyan lehet egy ilyen helyzetből fölállni? Ugye mindenki erre gondolt, hogy hogyan történhetett ez meg a vármegyével, hogyan lehetett egy szép, nagy, virágzó vármegye, amely Lengyelországig vezette a magyar utat, a borutat, a kereskedelmi utakat, ilyen kicsi. Hogyan tudták ezt az itt élők megemészteni, és hogyan lett belőle egy fölfelé menet, hiszen tudjuk, hogy ezért a nem-nem soha mozgalommal mégiscsak egy kis erőt és vért pumpáltak ebbe a vidékbe.
Valóban ez teljesen így van. Én úgy gondolom, hogy a trianoni traumát elfelejteni nem lehet. Míg magyar ember él a földön, szerintem erre mindig is emlékezni fogunk, de természetesen meg kell kísérelnünk ezen túllépni. Épp ezért meg kell ragadnunk minden olyan lehetőséget, ami a térség fejlesztésére irányul. Gondolok itt például ugye az Európai Unió adta lehetőségekre, és elsősorban ugye a nemzetkulturális szempontból történő egyesülésére kell koncentrálnunk. Ennek érdekében kell mindent megtennie szerintem a politikumnak is, meg nekünk embereknek is. Egyszerű embereknek arra kell fókuszálnunk, hogy természetesen a szlovák állammal keressük az együttműködés lehetőségét, van lehető legtöbb kérdésben.
Azt szokták mondani a történészek, hogy nincs olyan magyar család, akit ne érintene Trianon, akinek ne lenne valamelyik elszakított vidéken rokona, hozzátartozója, barátja. Önt személyesen hogyan érinti Trianon?
Az igazság, hogy személyesen engem is érint, sajnos ugye a trianoni diktátum. Mégpedig arról van szó, hogy az én családom az apai ágról, a felvidéki Borsiból származik. Ugye Sátoraljaújhelytől egy kb. 2-3 kilométerre fekvő településről van szó, és hát sajnos ugye családunkat is ketté szakította tulajdonképpen a trianoni diktátum sok más magyar családdal együtt. Aztán pedig a dédszüleim, valamint a nagyszüleim a II. Világháborút követő benesi dekrétumoknak is az áldozatai lettek. Dédszüleimet kitelepítették Borsiból, nagyszüleimet pedig kiutasították az országból, úgyhogy ők kénytelenek voltak a csonka hazában új életet kezdeni.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Demián Szabolcs, a Tokaji Múzeum történésze, levéltári és statisztikai források felhasználásával tartott előadást Sátoraljaújhelyen, melyben arra világított rá, hogy miképpen változtak meg a vármegye közigazgatási, népességi és gazdasági viszonyai az 1920-as években. Vele beszélgetett az imént Jászter Beáta.